Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
17:30, jó estét kívánunk. A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
Holnap hivatalosan is megkezdődik Ukrajna uniós csatlakozási folyamata. A magyar kormány is hozzájárult ehhez, mivel Kijev garantálta a kárpátaljai magyarok jogainak biztosítását.
Kedden tárgyalja az országgyűlés az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot, a tét több ezer milliárd forintnyi támogatás.
Ma van a véradók világnapja, egyetlen véradás akár három ember gyógyulásához is hozzájárulhat.
Az időjárásról...
Záporokra, heves zivatarokra lehet számítani a következő órákban, leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök.
Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor hajlandók aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed.
Továbbra is heves harcok dúlnak Izrael és a libanoni Hezbollah között. A terrorszervezet tegnap dróntámadást indított az észak-izraeli területek ellen, amelyre válaszul az izraeli hadsereg légicsapásokat mért Beirutban a Hezbollah egyik negyedére.
Libanoni jelentések szerint egy ember életét vesztette. Izrael korábban figyelmeztetett, hogy a beiruti Dahia elleni csapásokkal válaszol minden olyan támadásra, amely izraeli településeket ér.
Kijev hivatalosan is cáfolta, hogy tiltott biolaborok működnének Ukrajnában. Közben újabb légicsapások végeztek pusztítást Ukrajna déli részén, valamint az orosz Tula megyében. Részletek Iváncsik Attilától.
Akadozik az áramszolgáltatás és a közlekedés is Dél-Ukrajna egyes részein, miután Mikolaiv megye energetikai rendszerét és közúthálózatát támadta az orosz hadsereg. Az ukrán fegyveres erők válaszként az oroszországi Tula megyében található vegyi gyárat vették célba. Az azotüzem az egyik legnagyobb műtrágya, ammónia és salétromsav előállító ipari egység, ahol lőport is gyártanak. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt is bejelentette, hogy egy orosz olajipari egységben is jelentős kárt okoztak a jaroszlávi régióban. Közben az ukrán külügyminisztérium hivatalos közleményben tagadta az Egyesült Államok nemzeti hírszerzése által közölt információkat, miszerint Washington 120 biolabor működését támogatta volna Ukrajna szerte. Kijev azt állítja, hogy ők betartják a biológiai és toxinfegyverek tilalmáról szóló nemzetközi egyezményt, nem készítettek biológiai fegyvert. Az ukrajnai biolaborok kizárólag tudományos kutatási célt szolgálnak.
Moszkva és Szentpétervár után Tatárföldön is korlátozzák az üzemanyagvásárlást egyes benzinkutaknál. A tatárföldi kormány így akarja megelőzni a pánikszerű vásárlást.
A régió Oroszország második legnagyobb olajtermelő területe, emellett az ország egyik legjelentősebb finomítói központja. Az ukrán erők az elmúlt időszakban rendszeresen támadták az orosz olajipari létesítményeket. Belgorod és Riazány megyében, a krasznodári határterületen és más régiókban is üzemanyaghiányra panaszkodtak a lakosok.
Nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Erről beszélt Volodymyr Zelenszky, miután kiderült, hogy holnap hivatalosan is megkezdi Ukrajna a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszellel. Az Európai Bizottság elnöke azt írta, a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. A tárgyalások megkezdését Magyarország sem blokkolja, Ukrajna ugyanis vállalta a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását. Magyar Péter kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy a hivatalos uniós dokumentumokba is bekerültek Kijev vállalásai. Ambrus Róbert összeállítása.
Ez egy jó hír, de a folyamat hosszú lesz, ezt mondta egy kijevi férfi, akit arról kérdeztek, mit vár az ukránok uniós csatlakozási tárgyalásától. Szerinte ez nem befolyásolja a háború kimenetelét. Azt mondta, nem az unió védi meg Ukrajnát, hanem a saját katonáik. Hétfőn hivatalosan is elkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Brüsszellel. Azzal, hogy a nemzeteinket közelebb hozzuk, megerősítjük a békét, a biztonságot és a jólétet. Ez áll abban a közleményben, amit az Európai Bizottság elnöke és az Európai Tanács elnöke is megosztott. Az első tárgyalási fejezet az uniós tagság alapjait részletezi, az uniós alapértékeket, a jogállamiságot és a demokratikus intézményrendszert. Az ukrán elnök azt ígéri, hogy már ezen a nyáron komoly eredményeket érnek el. Sok vezetőtől halljuk azt, hogy nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára, és ez igaz is. Oroszország bázisokat épít Európa mellett, ami egyértelműen azt mutatja, hogy Ukrajna nélkül, a képességeink és tapasztalataink nélkül Európa nagy nehézségekkel nézhet szembe, mondta Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök arra számít, hogy európai szövetségeseivel le tudják zárni a háborút, és jelezte, a G7 országok franciaországi találkozóján is ez lesz a célja. A legfejlettebb országokat tömörítő szervezet jövő heti találkozóján ott lesz az amerikai elnök is. Az ukrán sajtó névtelenséget kérő diplomatákra hivatkozva azt írta, Volodymyr Zelenszkij és Donald Trump között várhatóan nem lesz négy szem közti egyeztetés.
A svájci rendőrség szerint már akár ma 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a holnap kezdődő G7 csúcs találkozó előtt.
Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Evianban tartják. Az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt semmilyen tüntetésre. A demonstrálók ezért a svájci városban tüntetnek, amely legközelebbi reptérként a vezetők és delegációik érkezési pontja. Genf belvárosa napok óta rendkívüli állapotban van. Több száz luxus üzlet és bank, valamint szálloda és szupermarket, deszkák torlaszolta el homlokzatát és kirakatát, tartva a rendkívüli zavargásoktól.
Több százan csaptak össze rendőrökkel Albániában, miközben egy adriai tengerparti luxus beruházás drótkerítését bontották le.
A beruházás ellenzői szerint a fejlesztés egy flamingóknak és tengeri teknősök fészkelőhelyének otthont adó területet veszélyeztet. A beruházás Donald Trump amerikai elnök vejéhez köthető.
Továbbra sem sikerül kormányt alakítani Romániában, miután visszaadta mandátumát a szakértői kormány megalakításával megbízott miniszterelnök jelölt. Az államfő közben már felkérte az utódját. További részletek Bukarestből Baranyi Lászlótól.
Ma jár le az a 10 napos határidő, amíg Eugen Tomák miniszterelnök jelöltnek bizalmi szavazást kellett volna kérnie a parlamenttől. Mivel azonban az általa javasolt szakértői kormány támogatásától a jobboldali pártok elzárkóztak, visszaadta mandátumát. Az volt a fő kifogás ellene, és erre hivatkozott az államfő is, hogy egy szakértői kormányt gúzsba kötne a nyíltan vállalt parlamenti támogatás hiánya, és kinevezése másnapjától kezdve magára maradna. Nikos Ordán államfő ezért most egy politikusokból álló nyugat barát kormány megalakítására adott megbízást újabb jelöltjének. Adrián Vestia, Brassó megyei tanácselnök, volt fejlesztési miniszter, a jobbközép nemzeti liberális párt egyik alelnöke. A kinevezés szépséghibája az, hogy az államfő nem egyeztetett róla Ilija Bolozsán pártelnökkel. Az egy hónapja megbuktatott kormány ügyvivő miniszterelnöke ezért a párt megosztását célzó ellenséges lépésként értekelte az elnök húzását. Az új kormány beiktatására akkor van lehetőség, ha a PNL vagy annak egy része valóban kihátrál Bolozsán mögül, és hajlandó lesz tárgyalóasztalhoz ülni a Bolozsán kabinetet megbuktató szociáldemokratákkal. Romániában csak úgy lehet a 30%-os újt képviselő szélsőjobb nélkül parlamenti többséget összehozni, ahhoz a szociáldemokrata párt és a jobboldalnak legalább egy része csatlakozik. Viharos időszakra lehet tehát számítani a román belpolitikában, és egyelőre semmi jele annak, hogy a több mint egy hónapja tartó kormányválság a közeljövőben véget érne.
Népszavazáson utasították el a svájciak azt a javaslatot, miszerint 10 millió főben maximálnák az ország népességét. A voksolók 55%-a ellenezte a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot.
A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a lakosság számának korlátozása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentheti Svájc és fő kereskedelmi partnere az EU között. Svájc lakossága jelenleg valamivel több mint 9 millió, ennek 28%-a külföldi.
Idehaza ma is folytatódott a vita a vitnyédi menekülttáborról. A kormányfő újabb dokumentumokat mutatott be, amelyek szerinte azt igazolják, hogy az Orbán kormány befogadó helyet tervezett Vitnyédre. A dokumentumok szerint 2024. augusztus 21-én volt az a kormányülés, ahol ezt először leírták. Nagy Attila Tibor politikai elemző közben arról beszélt, a vitnyédi ügy kellemetlen a Fidesznek, és rávilágít a párt hitelességi válságára. Mészáros László összeállítása.
Az még, hogy ukránok jönnek, oké, rászorultak, meg segítsük őket. Jó, ez volt az etetés. Ennek a vége az lett volna, hogy majd a migránsok is jönnek. Na akkor vadult be a falu.
Egész Vitnyét felbojdult, amikor a helyiek 2 éve megtudták, a kormány menekült tábor tervez a szomszédos Csermajorba, és meg is kezdték annak az építését, nyilatkozta a közmédiának egy helyi lakos.
Olyan súnyiba ment. Hát, ilyen helyzetben első a kerítés. Aztán őrzővédő KFT, aztán utána történik a többi, belül. Amit mi már nem látunk. De hát, a kerítés az nem hangszigetelt, onnan áthallatszik minden. Tudtuk, hogy mi történik ott.
A tranzitzónák miatt is súlyos uniós bírság után kirobbant vitnyédi táborügy hatalmas vihart kavart 2024-ben. Az ellenzéki ösztűz ellenére az Orbán kormány végig tagadta a beruházást, végül nem érkeztek migránsok Csermajorba. Szombaton Magyar Péter korábbi kormányzati dokumentumokkal támasztotta alá, hogy 2024-ben az Orbán kormány nem csak hogy meg akarta építeni a migráns tábort, de még milliárdokat is költött volna a befogadó központra.
Belehazudtak minden magyar ember szemébe, belehazudtak a helyiek szemébe, belehazudtak a sajtó szemébe, belehazudtak a külföldi szomszédaink szemébe. Mindenben.
Magyar Péter a dokumentumokat a közösségi oldalán is megosztotta, és a kormány.hu oldalon is közzétették azokat. Az iratok szerint a kormány már 2024. augusztus 21-én döntött arról, hogy befogadó állomás lesz Vitnyéden. Magyar Péter vasárnapi videójában kiemelte, hogy az Orbán kormány a kampányban a Tiszát vádolta azzal, amit aztán ők tettek. Közben pedig átverték a magyar embereket.
A valóság ezzel szemben természetesen az, hogy ők ezt a tábort elkezdték megépíteni, körülbelül 1 milliárd forint közpénzt költöttek már rá. Láthatóak a fotók, hogy milyen állapotban volt szeptember végén. Már az egyik épületbe költözhető állapot rengeteg emeletes ággyal, felújított mosdókkal. És az egész azért nem nyílt meg végül, és azért nem hoztak oda migránsokat, és hajtották végre Brüsszel utasítását, ahogy ők szokták mondani, mert mi szeptember 11-e után ebbe beleálltunk.
Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor, és nem is lehet, reagálta Orbán Viktor szombaton.
Magyarországon ma azért nincs egyetlen migráns sem, mert nem engedtem be őket. És volt egy kormány, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte, és volt egy kormányzó párt, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte, és nem engedte meg, hogy beengedjünk akár egyetlen migránst, és bármilyen migráns tábort hozunk létre.
Előkészítés volt, de a kabinetnek sosem állt szándékában megépíteni ezt a tábort, jelentette ki Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a párt kongresszusára érkezve.
Ez egy taktikai eszköz volt a tárgyalásokhoz, mert azt szerettük volna, hogyha megállapodunk úgy az Európai Bizottság, hogy ne kelljen napi 1 millió eurót fizetni.
Ez a magyarázat most kevés lesz, reagálta a miniszterelnök a közösségi oldalán Orbán Viktor és Gulyás Gergely szavaira.
Vagy ez olyan, mint amikor egy bolti tolvajt rajta kapnak, amikor lebukult, hogy el akar majd lopni a boltból, akkor ő azt mondja, hogy hát ő csak trükközött, és át akarta volna verni a bolt tulajdonosát, vagy az eladót. Szerintem ez kevés lesz.
Magyarországon ma nincs migráns tábor, ezt vasárnap közölte a Fidesz. Ahogy írták, az Orbán kormány nem hozott létre egyetlen migráns tábort sem. A korábban működő migráns táborokat pedig bezárta. A Fidesz hozzátette, követelik, hogy Magyar Péter se hozzon létre migráns táborokat Magyarországon, ezért haladéktalanul jelentse be, hogy nem hajtja végre az EU migrációs paktumát.
Kellemetlen.
Nagy Attila Tibor kellemetlen szerint a vitnyédi ügy kellemetlen a Fidesznek. A szakértő kiemelte, látható, hogy a Tisza párt elnöke minden adandó alkalmat megragad arra, hogy támadja a Fideszt.
Hogy minden támadási felületet igyekszik a Fidesz ellen megtalálni annak érdekében, hogy a Fidesz támogatottsága minél alacsonyabb legyen, illetve alacsonyabban maradjon.
Arra a felvetésre, hogy a Fidesz 2 éve még tagadta a vitnyédi tábor megépítését, most viszont az ellenkezője látszik kirajzolódni, Nagy Attila Tibor úgy reagált, mindez rávilágít a Fidesz súlyos hitelességi válságára.
Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid miniszter a 444-nek azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal is. Részletek Kis Júlia Lillától.
Fővárosi képviselőként már volt tapasztalata, ezért bízta meg a miniszterelnök az uniós források hazahozatalával. Erről Vitézi Dávid beszélt a 444-nek.
Az uniós pénzek ügyében én képviseltem a fővárost az elmúlt másfél évben.
A közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, ha nem sikerül hazahozni a pénzt, az az ő felelőssége is lesz.
Az én dolgom az, hogy a lehetőséget megteremtsük annak, hogy a 16,4 milliárd eurót Magyarország megkaphassa, tehát az Unió odaadja, és utána amennyit csak lehet ebből a határidőkön belül is költsünk. Szerintem ebben egyébként jól állunk.
A miniszter szerint, ha megérkeznek az uniós források, akkor még a kormányzati cikluson belül elkészülhet a Szeged és Kiskunfélegyháza közötti vasútvonal, és felújíthatják a hévpályákat. De új vonatokat is beszereznek, és a villamos hálózatot is fejlesztik.
Közel 2 milliárd eurót haza tudunk hozni hévek cseréjére, tehát a Szentendrei, a Csepel és a Ráckevei hév vonatainak cseréjére, illetve az Intercity flotta megújítására, ami gyakorlatilag 200, az óriási szám. Ez nagyjából a magyar flotta kétharmada, 200 Intercity kocsi kicserélésére alkalmas motorvonat beszerzést jelent, ez a debreceni IC-re, a szegedi IC-re, a pécsi IC-re, Kör IC-re, a Nyíregyháza Miskolc, és így tovább alkalmas járművek beszerzését jelenti.
Az egészségügyre és a szociális szférára is jutna az uniós forrásokból. A honvédelmi miniszter szerint a haderő helyett ezekre a területekre kell fordítani a támogatásokat. Ruszin Szendi Romulus az Indexnek azt mondta, a honvédelem költségvetése stabil, ezért az első két évben nem valószínű, hogy 2%-nál több plusz forrást kapnának. A tárcavezető szerint nagyobb problémák vannak az egészségügyben és a szociális rendszerben. Ruszin Szendi Romulus azt is mondta, hogy a honvédelemben egyszerűbb és átláthatóbb lesz a beszerzés politika, és amiben csak lehet, a hazai gyártásra támaszkodnak. A kormány kedden este nyújtotta be az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvényjavaslatot, hogy minél előbb lehívhassák a 16,4 millió eurónyi uniós támogatást.
A kormány éjjel-nappal azon dolgozik, hogy minél hamarabb hazaérkezzenek az uniós források.
A kormányfő szerint az a cél, hogy valódi vissza nem térítendő támogatásokat kapjon Magyarország.
Ne hiteleket kelljen fölvenni, mint az előző kormány alatt, hanem valódi esetleg visszanemtérítendő forrásokkal sikerüljön meglépni azokat a dolgokat, amiket meg kell lépni, többek között akár infrastruktúrális fejlesztéseket, vagy kórházi fejlesztéseket.
A forrásokból a kormány szerint bérlakások és kollégiumi férőhelyek építésére is jut majd, a KKV-kat is segítik, és új lendületet kaphatnak a kutatásfejlesztési programok is.
Működő és emberséges Magyarországot csak olyan emberek tudnak építeni, akik biztonságban érzik magukat. A többi között jövőjüket, lakhatásukat, oktatási helyzetüket. Erről a középosztály megerősítésével kapcsolatban beszélt a szociális, család és idősügyi államtitkár.
Szabó Tóth Kinga Dóra azt mondta, sokan élnek létminimum alatt, akár kirekesztetten. Hangsúlyozta, a tavalyi adatok alapján a középosztály eltűnt, nagy része lejjebb csúszott.
Nagyon lényeges, hogy a társadalom integráltabb legyen. Nagyon lényeges, hogy biztonságban legyünk. Nagyon lényeges, hogy a generációk is tudjanak kapcsolódni. És nagyon lényeges, hogy a társadalom inkluzív legyen, azaz a szegény, kirekesztett csoportot is be tudjuk kapcsolni a középosztály körforgásába.
Tovább folytatódnak a szakmai egyeztetések az oktatási tárca terveiről. Legutóbb az egyházi iskola fenntartók képviselőivel konzultált az oktatási és gyermekügyi miniszter. Egyebek mellett a gyermekközpontú oktatás erősítéséről, a hátrányos helyzetű tanulók támogatásáról és a pedagógus értékelés megújításáról.
Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a közmédiában azt mondta, a legfontosabb, hogy bizalom alakuljon ki a szakmában dolgozók, a társadalom és a kormányzat között.
Semmi sem fontosabb annál, hogy megbíznak a pedagógusok a vezetőkben, megbíznak a vezetők az oktatás irányítóiban, és az oktatás irányítói is bízhatnak abban, hogy amit mondanak, amit megbeszélnek, az valóban úgy is fog történni. Ha ez megvan, ez azt mondom, hogy nagyobb felelősséget, nagyobb önállóságot jelenthet.
A mesterséges intelligencia térnyerése főként a pályakezdő szellemi foglalkozásúakat, azon belül is a közgazdászokat és a jogászokat veszélyezteti, mondta a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában György László, közgazdász, egyetemi docens.
A Microsoft EMI-vel foglalkozó cégének vezérigazgatójára hivatkozva kiemelte, másfél év múlva egyes szektorokban megszűnhetnek a belépő álláshelyek, mivel a mesterséges intelligencia jobban és olcsóbban végzi a feladatokat. Hozzátette, a rendszer nem tudja majd kitermelni azokat, akikre később szakértőként lenne szükség. Ezért erre a vállalkozásoknak és az oktatáspolitikának is reagálnia kell.
Sokkal korábbi valódi munka tapasztalat kell. Gyerekeket meg kell tudni tanítani, felelősen, csapatban, határidőre dolgozni, feladatot megoldani. Teret kell hagyni a projektalapú tanulásnak, a duális képzésnek, a mentorált gyakornoki rendszereknek és az életszerű probléma megoldásnak. Fölértékelődik a szakképzés és a nem helyettesíthető tudás.
Átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak a foglalkoztatók a diákmunkásoknak, derül ki az ELTE Trenkwalder iskola szövetkezet beszámolójából. Kiemelkedő bérezésre a telekommunikációs, illetve informatikai területen számíthatnak a fiatalok, akiknek 25 év alatt nem kell személyi jövedelemadót fizetniük.
A tapasztalatok szerint a diákok szívesen vállalnak nyári munkát a kiskereskedelem, a vendéglátás és a turizmus területén, de az igazi sláger továbbra is a strand, ahol a főszezonban több pozícióból is lehet választani, mondta Matacopovszki Dániel, a Sóstó Gyógyfürdő ZRT vezérigazgatója.
Egészen széles itt a munkaköröknek a spektruma. Úszómesterek is, csúszdőrök is érkeznek, pénztárosok is vannak, de a kertészeti munkákban is részt vesznek a diákok.
A Vatikán megújította a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság működési szabályzatát. Az intézményt Ferenc pápa hozta létre a megelőzés és a visszaélések áldozatainak védelme érdekében, a helyi egyházakkal szoros együttműködésben. Sárközi Júlia tudósít.
A bizottság feladata nem módosult. Továbbra is a visszaélések kiskorú áldozatainak kell védelmet nyújtania. A módosítás a munka hatékonyabbá tételét szolgálja. A Vatikán célja, hogy a bizottság ne elszigetelten, hanem a pápai állam összes többi hivatalával együtt végezze tevékenységét a megelőzés érdekében, az áldozatok és túlélők meghallgatásával, valamint szakértők és a helyi egyházak tapasztalatainak felhasználásával. A Vatikáni Bizottság támogatást nyújt az áldozatokat befogadó központok kialakításában, ahol megfelelő orvosi és lelki segítséget kaphatnak. A bizottság első alkalommal 2024-ben közölt jelentést. 23 tagja van, egyháziak és világiak, akiknek mandátuma 5-5 évre szól.
Ma van a Véradók világnapja. Az emléknap azokra az önkéntes véradókra hívja fel a figyelmet, akik önzetlen segítségükkel nap mint nap életeket mentenek. Egyetlen véradás akár 3 ember gyógyulásához is hozzájárulhat. Vújtás Szintia és Csüri Fanninoa összeállítása.
Fontos, hogy aznap, amikor vért szeretne adni, étkezzen szokásainak megfelelően, és fogyasszon sokkal több folyadékot, mint egyébként szokott.
Az önkéntes véradóknak nyújt segítséget videójában a Magyar Vörös Kereszt. Váradi Marianna segélyszervezet véradás szervezési szakmai vezetője emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy személyi igazolvány, lakcímkártya és tajkártya nélkül nem lehet vért adni. Évente csak nem 350 ezeren adnak vért Magyarországon. Juhász Adrián világ és Európa bajnok evezős, rendszeres véradó. Azt mondja, amióta megszülettek gyermekei, még fontosabbnak tartja a segítségnyújtást.
Nekem édesanyám például több egység vért is kellett kapni, amikor én születtem, úgyhogy lehet, hogy ezáltal kicsit visszaadom azoknak az anyáknak, akiknek szüksége van erre.
Az Egészségügyi Világszervezet és a Nemzetközi Vörös Kereszt kezdeményezésére június 14-én ünneplik a Véradók világnapját, amikor az emberi vércsoportok felfedezőjére Karl Landsteiner Nobel-díjas orvosra emlékezünk. Magyarországon naponta körülbelül 2000 önkéntesre van szükség ahhoz, hogy megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója a Krónikának. Tordai Attila hangsúlyozta, az önkéntes adományon alapuló vérkészítmény előállítás nélkülözhetetlen a gyógyításban, egyes betegeknél akár életmentő is lehet.
Jelen pillanatban csak emberi vérből tudunk előállítani megfelelő mennyiségű és megfelelő minőségű vérkészítményt, amivel ezeket a pótlási beavatkozásokat sikeresen el tudjuk végezni.
A főigazgató emellett arról is beszélt, hogy a nyár mindig egy kihívásokkal teli időszak a vérellátásban, mivel ezekben a hónapokban a szabadságok miatt sokkal kevesebb önkéntes jelentkezik, ezért megcsappannak a vérkészletek.
A rendszeres véradókat talán helyettesíthetik azok a kampányok, amik inkább nyáron vannak. Szinte minden fesztiválon ott vagyunk, a Vöröskereszttel együttműködve szervezzük ezeket a véradási eseményeket. a véradók, akik ezekben a kampányokban jönnek, ők sokszor első véradók. Tehát, hogyha őket el tudjuk érni, akkor az ő aktivitásuk az segít ezt a rendszeres donoraktivitás csökkenést semlegesíteni.
Véradásra az jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 65-öt. Valamint testsúlya eléri az 50 kg-ot. A véradó helyszínekről és időpontokról az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.
Meghalt Somogyi Győző, Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész.
Somogyi Győző művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be egyéni formanyelvű, következetesen figuratív eszközeivel. A szétanyomat technika jeles képviselőjének tartották. Somogyi Győző 83 évet élt.
Itt a krónika. Holnap kezdődik az országos színházi találkozó. Az egyhetes sereg szemlének idén a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház ad otthont.
A versenyprogramban 14 előadás szerepel, 7 nagy színpadi és 7 stúdió produkció került be, számolt be a részletekről Bocskor Salló Lóránt, a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgató helyettese. A szervezők díjazzák is a legkiemelkedő produkciókat, köztük a legjobb előadást és a legjobb alakítást.
Reál időben tudunk kapcsolódni, akár érzelmileg, akár intellektuálisan, nem csak egymáshoz fenn a színpadon, hanem magához a befogadóhoz is. Mi vagyunk talán az utolsó művészeti bástya, amelyik egy ilyen konkrét érzelem-érzelem, intellektus-intellektus kapcsolódással töltheti fel mindennapi életünket.
Másodfokú narancssárga riasztást adtak ki a heves zivatarok veszélye miatt több dél-magyarországi járásra.
A Baranya-Tolna és Bács-Kiskun vármegyei területeken 80-100 km/órás szélre, nagyméretű jégre és felhőszakadásra is készülni kell, de akár a legmagasabb piros fokozatot is elrendelhetik. A katasztrófavédelem arra kéri az utazókat és a lakosságot, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket, vihar idején pedig ne parkoljanak fák és villanyvezetékek alá.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint kigyulladt egy autó a 86-os főúton Szilsárkán közelében. A 147-es kilométernél a félútpályát lezárták. Motorossal ütközött egy autó a 451-es főúton Szentes térségében. A 41-es kilométernél teljes útzár van érvényben. Árokba hajtott egy kis busz Veszprém vármegyében, a Pápa-Vaszar-Gyarmat összekötő úton Pápa közelében a félútpályát lezárták.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban balesetnél helyszínellek a Rákóczi úton kifelé a Blahalújza tér előtt csak a két belső sáv járható, ez jelentős fennakadást okoz. Baleset történt a Kőbányai úton is befelé a Pongrácz út után, ott több gépjármű ütközött a belső sávban. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Heves zivatarokra leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szórványosan előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel. Éjszaka 9 és 16, napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
Ez volt az Esti Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Rácz Dorottya nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Doknányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti vonós négyes, Maxim Rissanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak.